felé volt először. Mert akkor is egyébként a templomban énekeltünk, sokak imáját vezettem a dicsőítésben, bár még elég zöld fülűként. És rám volt bízva, vagy 30 ember, akiknek tulajdonképpen egy nem csak zenei, meg közösségvezető voltam, hanem valahol az imádságok vezetésén keresztül egyfajta példa. És aztán az Úr elkezdett dolgozni rajtam, és hát jött bennem az a kérdés, hogy ki ez az Isten, és egyáltalán hogyan lehet felismerni őt az életemben. És akkor elmentem a lelki vezetőmhöz, és azt mondtam, hogy én sokat megtanultam erről a Jézus Krisztusról, de akkor tudok csak rá igen mondani, hogyha tudom és látom, hogy ő élő az én életemben. És akkor nagyon bátran, és én azt mondom, hogy vakmerően azt mondta ő, hogy jó, akkor próbáld ki, ennek egy módja van, hogy kipróbálod, hogy Jézus mond egy sor dolgot az evangéliumban. Próbáld ki az egyiket, és hogyha látod, hogy az igaz, akkor ezt fogod mondani, és látni fogod, hogy ez a Jézus, ez élő és igaz. Bizalom a gondviselésben, a hegyi beszédben Jézus arról beszél, hogy ne aggódjunk a holnap miatt, a holnapi nap gondoskodik magáról. És én ezt a szentírási részt választottam, és elkezdtem igent mondani arra, hogy ezt a próbát így végig járjam. Akkor jött a felvételinek az időszaka, és hát úgy imádkoztam, picit hitetlenül, picit így próbáztatva Istent, hogy ha te vagy, akkor mutasd meg magad a felvételi során. Így imádkoztam, elmentem felvételizni, vártam az értesítőt, ami meg is érkezett időben, és akkor jelezték, hogy az adott szakmára, amelyre az egyetemre jelentkeztem, hogy mennyi a felvételi ponthatár is. 104 pont. Olvastam tovább, hogy az ön által elért pontszám 104 pont. Nagyon megérintette ez a szívemet, hogy melegség töltött el, és azt mondtam, hogy igen, Uram, igen, Jézus, te létezel. És akkor indult el ez a kaland Jézussal, néha elengedtem a kezét, néha újra belekapaszkodtam, és most is egy ilyen életet élhetek. Ebből születtek az első dalaim, azoknak a témája, a szövege, aztán Gellértel, a testvéremmel kezdtünk rendszeresen dalokat írni, így indult el a testvérek együttesben ezeknek a daloknak a megjelenítése, egyre többen kezdtek el csatlakozni azokhoz a gondolatokhoz, meg ahhoz a tanúságtételhez, amit a dalokon keresztül, úgy általában a színpadról elmondhattunk. Hát most már több mint egy negyed évszázada. A Jóisten határkörről határkőre, szinte mint a kilométerkövek, ahogy jönnek egymás után, mindig meg-meg veregeti a hátamat, és azt mondja, hogy itt vagyok, veled vagyok, megmutatom magamat a te életedben. Valahogy így indult el, és azóta pedig mindig mélyebb, mélyebb és erősebb, erősebb. Vannak ebben hullámvölgyek is. Nagyon nagy felismerésem van, hogy még hogyha nekem hullámvölgyeim is vannak, Jézus féltékenyen szeret, és fontos neki ez a barátság így kettőnk között.
Említette, hogy testvérével együtt alakították a zenekart. Pici koroktól kezdve foglalkoznak már a zenéléssel?
Hát én nem. A testvérem igen. Ő az igazi zenész, azért írja ő a muzsikát. Én nagyjából tőle tanulok, eléggé szigorú tanár. A koncerteknek szinte az elején elmondja, hogy figyelj András, ezt az akkordot ne így fogd, hanem így, ezt így penges, szellősen pengessél, lágyan pengessél, mindent ott kapok meg, és általában mély víz. De hát mit várjon az ember a testvérétől, ugye? Tehát ő egészen időben, és hát fiatal elsőskorától, általános iskolában ő elkezdte a klasszikus gitárt, és gitárművész lett belőle. Én pedig nem tudtam muzsikát tanulni. Aztán 13 éves voltam, 12-13, amikor mondtam szüleimnek, hogy én is szeretnék zenét tanulni, mint ahogy az összes többi testvérem, két bátyám és egy öcsém. Azt mondták, hogy hát jó, eddig nem tudtál tanulni, nem fért volna bele az idődbe. Nekem fontos volt egészségügyi okok miatt nagyon sokat sportolni, és úszásra, futásra, edzésre jártam a hét sok napján, úgyhogy nagyon nem fért volna bele egy komoly zene oktatás. És szereztek egy ismerőst a plébániáról, az egyházközségből, egy fuvola művészt, aki hát úgy nézett ki, hogy fuvolázni fog engem tanítani. Aztán az utolsó pillanatban visszamondta a sok teendője miatt, Végül csatlakoztam a helyi kórushoz, egy ilyen gitáros kórus volt a templomban, keresztapám vezette, és a kezembe nyomtak egy gitárt, és elkezdtek néhány akkordot megtanítani. Két-három akkord után pedig én elkezdtem, vettem egy akkordfüzetet, és gyorsan megtanultam mindent. Nagyon fontos volt nekem. Hát utólag visszanézve hálát adok a Jóistennek, hogy ez így alakult. Most képzeljük el, hogy fuvola művészként nem nagyon tudtam volna énekelni fuvolázás közben, és Isten szeretetéről dalokat zengeni. A gitár viszont pont egy olyan hangszer, ami erre való. Idővel így ismertem meg Siye Jenőt, ő fölkarolt engem is, meg a testvéremet is, bejártuk vele az egész Kárpát-medencét 3-4 éven keresztül, majd pedig elindultak a saját dalaink, és azokkal is elkezdtünk meghívásoknak eleget tenni. Sok koncert volt először a testvérek együttessel, aztán Gável testvérek, aztán Eukariszt, és hát azóta is az Eukariszt zenekar, most már több mint 15 éve. Így szolgálunk, az oltári szentségről kaptuk a nevünket. Jézus azt kérte a szolgálatunknak egy pontján, hogy végre ne rólatok is, meg rólam is szóljon ez a szolgálat, nem csak rólam. Oda tudtok-e adni mindent, még a neveteket is, és nagyon nehéz volt, de végül odaadtuk a nevünket is, így lettünk mi Eukari zenekar.
Bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó.
A zenekarnak a fő feladata és célja.
Hát a célunk az, hogy Istennek a szeretetéről énekeljünk. És hát ebben mutatkozik meg a feladatunk is. Ez a fő tevékenységünk. Nagyon sok felé hívnak, hála Istennek. Szoktunk menni ketten-hárman, meg szoktunk menni nagy zenekarral, szoktunk menni neves színészekkel, művészekkel, de van úgy, hogy csak mi. Mindig azt látjuk, hogy éppen úgy tudunk elmenni, ahogy a Jóisten ezt várja tőlünk, és énekelünk, szolgálunk, akár liturgikus eseményeken, akár fesztiválokon, akár zenei evangelizációs alkalmakon, vagy kis közösségben. Ezért nagyon sokat ugye kell gyakorolnunk, alkotnunk, születnek újabb és újabb énekek, készülünk újabb és újabb előadásokra, vannak ezek a nagy produkciók, és én nagyon szeretem a kicsi alkalmakat is, amikor személyesen tudunk beszélni arról, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Ezek inkább tanúságtevős, személyesebb, családiasabb együttlétek, és akkor vannak azok a liturgikus alkalmak, a szentmiség, vagy az egyéb dicsőítések, vagy dicsőítő szentségimádás, ahova szintén a megfelelő csapattal tudunk érkezni. Ezen kívül pedig fontos nekünk, mint ahogy minket is fölkaroltak annak idején, hogy mi is továbbadjuk ennek a szolgálatnak a csinyát, binyát, és oktatunk. Az Apor Vilmos katolikus főiskolán most fejeződött be az az egyházzenész, kántorgitáros felnőttképzés, ahol 1700 órán keresztül a jelentkezők, több mint 20-an elvégezték ezt a tanfolyamot, és hát fejlesztették a tudásukat a dicsőítés vezetés terén, a hangszerkezelés terén, kamara felállásban, szolfésból, liturgiából, tehát egy igen gazdag ismeretanyaggal vértezték fel magukat, és hát így indultunk neki most, hogy elvigyük ennek a szakroszong képzésnek, így hívják szakroszong képzésnek a tudásanyagát, a régiós szinteken. Szombathelyen indult el egy kihelyezett 4 hétvégés képzésből álló oktatási projekt, és még megyünk máshova is. Tehát, hogy ez még egy ilyen fontos feladatunk. Az előadások, dicsőítés, koncertek, meg a zeneírás, zenealkotás, zenefelvétel mellett
Az oktatásban pontosan milyen korosztályjal foglalkozik?
Ugye annak idején csak az ifjúságra fókuszált ez a fajta zenei megszólalás, ma már ez a zene mindenkié, hiszen már a nagymamáink is rock and rollt roptak ugye a buliban, és mivel nem annyira volt elterjedt a keresztény könyvzene oktatásának a metódusa, ezt Gellért testvérem dolgozta ki, ő a szakmai vezető, mivel nem volt eléggé elterjedt, ezért most az idősebbek is öreg fejjel ráadják magukat, hogy eljöjjenek egy-egy ilyen képzésre. És hát ott vannak az egészen fiatalok, tehát ilyen 12-3 évesek is, mint ahogy mi kezdtük annak idején, és azt mondják, hogy szeretnék ezt, amit Istennek adhatnak, még jobban végezni.
Ön szerint mennyire van fontos szerepe a modern zenei dallamnak az egyházzenei életben?
Két irányból kellene megközelíteni. Én azt gondolom, hogy fontos szerepe van ennek, és azt is látom, hogy igenis ez egy közérthető nyelv. Tehát nem, ma már nem zár ki igazából senkit. Mégis a másik oldalról nézve azért van egyfajta tendencia, egyfajta a hagyományos egyházzene művelői részéről érkező kritika, hogy ó, hát ez a zene méltatlan Isten dicsőítéséhez. Ez nem csak a katolikus egyházban van jelen, hanem több történelmi egyházban, sőt, még baptista testvéreknél is, közösségben is tapasztalható ez a fajta régihez való ragaszkodás. De ez egy, bár hangos, de egy kisebb csoportnak a véleménye. Én azt gondolom, hogy egyre inkább együtt tud létezni ez a kétfajta zenei stílus, sőt, a több zenei stílus, és amint a keresztény könnyűzene azonban, és azt tűzi ki célul, hogy szíveket nyerje meg Istennek, akkor ott nem lesznek jelen túlkapások, olyan fajta zenei hangzások, amelyek riasztóak egy bizonyos közösségnek, hanem tényleg mindenki azon lesz, és minden, a zene minden üteme és hangja arról fog szólni, hogy hogyan vonzza közelebb az előadó és a hallgatóság szívét Istenhez. Ez a lényeg.
Jézus, te legyőzted a halált. Hála és dicsőség neked ezért. Te örök életet szereztél nekem. Köszönöm. És ezért én döntök. Itt és ma, itt az arénában. Jézus, én téged választottalak. Hol halál jár és föltudat, te vagy nekem az élet.
Lélekhangolunkban Németh Ajna kérdezi Gável András dalszerző, énekest, nagycsaládos édesapát, az Eucharist zenekar frontemberét.
Önnek személy szerint mit jelent a dicsőítés?
A dicsőítés során elmondjuk Istennek, hogy ő milyen. Isten jó, Isten hatalmas, Isten mindenható, de nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a dicsőítés az az életünkről szól. A zenei dicsőítés az életünkben megtörtént dicsőítéseknek a hallható művészi formája. Ezeknek a hétköznapokban megtörtént odaadásoknak művészi megfogalmazása. Nagyon fontosak ezek a dicsőítések, a zenei, de még fontosabb, hogy meglegyen a gyökere, a forrása ezeknek a zenei megszólalásoknak. Ha Isten jó, és ezt elmondom neki, miközben énekelek, akkor hinnem kell, hogy Isten akkor is jó, amikor az életemben nem úgy alakulnak az események, ahogyan én elterveztem, hanem az ő terve szerint. Az ilyenfajta odaadás és igent mondás Istennek a tervére, Isten akaratára, sokszor nagyon nehéz. És azt hiszem, hogy ha ezt meg tudjuk tenni, akkor észreveszünk, hogy a dicsőítés az nem mindig arról szól, hogy minden rendben van, és jaj, de jól érzem magam. A dicsőítés nagyon sokszor arról szól, hogy Istenem, én elfogadom azt, hogy ebben a mély szituációban, amelyben úgy gondolom, hogy már lejjebb nincs is, én tudom, hogy ez is a te tervednek a része, és te valami fantasztikusat alkottál és terveztél az én életemben. Ez az oka a dicsőítésünknek. Ezért lehet például dicsőíteni Istent, mondjuk egy azért, hogyha igazságtalanul elveszítjük az áldásunkat, vagy Istenért kiáltunk, és valaki ezt megtorolja. Azért lehet így hálát adnunk, mert Jézus is ezt mutatta meg a kereszten. A legtökéletesebb dicsőítés, a dicsőítés etalonja Jézus keresztje, aki azt mondta, hogy Atyám, vedd el ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És aztán tényleg valóban Jézus a mennyei Atya akaratát teljesíti. Így mutatja meg, hogy nekünk is mi lehet az útunk. Ha mi Jézushoz kapcsolódunk, akkor a keresztet átöleljük. A kereszt általában azt jelenti, hogy minket üldöznek Isten igazságáért, mi mégis Istenhez ragaszkodunk. És miközben ezt tesszük, észreveszünk, hogy egészen Jézussal lépünk. A lábunk együtt jár, a kezünk együtt gyűjt, a szívünk együtt dobban.
Ezek a dicsőítő énekek, dallamok sokat segíthetnek ahhoz, hogy közelebb tudjunk kerülni Krisztushoz, vagy átvészeljünk egy-egy ilyen nehéz időszakot?
Biztos vagyok benne, hogy igen. A dallamok, azok kenőolajok, mondhatjuk, hogy azok a rozsdás fogaskerekek a szívünkben, hogyha így képzeljük el, hogy azok újra meg tudjanak fordulni, ne álljon meg, és tényleg oda tudjunk fordulni Istenhez. Van olyan ismerősöm barátom, jó barátom, aki annak idején eljött az egyik koncertünkre, hát valaki oda hívta, csak úgy, hogy jó ez a zene. És akkor eljött, és ott meghallotta az egyik énekünket, aminek az volt a fő, többször ismételt mondata, hogy valaki rád néz, valaki rám néz, és így fejeződött be, hogy valaki rám is néz. És az annyira megérintette az ő szívét, hogy átadta az életét Istennek, és elindult, és elkezdte így keresni az utat, hogy hogyan tudna Istenhez még közelebb kerülni. Nagyon szép és kalandos, ahogy Isten dolgozik ezek által, a dalok által is. Néha visszadolgozik felénk.
Rengeteg munka mellett nagy családos édesapa, ha jól tudom, 8 gyermeket nevelnek a feleségével együtt. Igen. Hogyan tudja összeegyeztetni a családi életet a koncertekkel, a próbákkal? Nyilván ez egy nagyobb logisztikát igényel önöktől.
Ez így is van. Nem is tudunk igazából más tevékenységet vagy munkát végezni. Akkor nem tudnánk elmenni iskolákba, oktatásra, sokszor a hétköznapi programokat sem tudnánk megvalósítani, hogyha mi valami egyéb munka mellett tudnánk ezt végezni. Volt ilyen időszak, és láttuk, hogy felőrli a családnak az egységét, és ezért mi most csak ezt a szolgálatot végezzük, idézőjelben a csakkal, mert érdekes, hogy korábban azt gondoltuk, hogy ez végezhető egy egyéb munka mellett, de nagyon sok feladat van benne. Akár a készülés, akár az alkotás, akár a köztes anyagoknak az elkészítése. Tehát ez egy nagyon komoly munka. És figyelnünk kellett arra, hogy eközben a családnak az egysége, a házastársi egység és a gyerekeknek a nevelése az ne sérüljön ebben. Követtünk el ebben hibákat, talán leginkább én, miközben azt gondoltam, hogy Istennek a szolgálata az mindenek felett való, és nem vettem észre azt, hogy Isten elsősorban a családomat bízta rám, és hiteltelen lesz, és hamis lesz az a hang, ami akkor szólal meg, hogyha az itthoni dolgokban nem tudok helytállni. Úgyhogy igen, ez egy folyamatos, állandó, mindig felülvizsgálandó része az életünknek. Nagyon szeretem a gyerekeimet, a feleségemet. Tényleg 8 gyerek van. Van egy ikerpár is. Na hát, akinek vannak ikrei, azok tudják talán, hogy hát az tényleg minden szempontból egy dupla feladat és dupla öröm is. És hát a legkisebb az még 2 éves múlt, a legnagyobb meg 15 éves múlt. Hát kalandos, viszont nagyon sok öröm van, tehát nagyon szeretem, a gyerekek nagyon szépen nyitnak a Jóistennek a szeretete iránt. Az én édesapám azt mondta annak idején, hogy én a gyerekeimnek elsősorban nem örökséget akarok hagyni, pénzt, lakást, ezt, azt, azt, hanem hogy ő kapcsolatban legyenek Istennel. Boldog, mert megkapta mind a 4 fia után. Én is valahol ezt gondolom, hogy nekünk ez a feladatunk szülőknek, hogy ezt át tudjuk adni. De milyen lenne az a szülő, amelyik azt mondja, hogy ó, én Isten miatt bejárom egész Kárpát-medencét, minden közösséget, és mindenre igen mondok, miközben a gyerekeknek senki nem figyel. Úgyhogy ezt kell mindig felülvizsgálnunk. Vannak olyan időszakok, amikor vissza kell menni, van olyan időszak, amikor többet el lehet vállalni, van olyan, amikor a közelebbieket, van, amikor egészen elmegyünk. Több száz kilométer a rodébb is, de az elsődleges szolgálatom az itthonra szól.
Egy a test, és egy a lélek, egy szívvel, lélekkel dicsérünk téged. Feltámadt Jézus, te benned egyesülünk. A térde állva kérlek én, várom, hogy nézz rám.
Tovább viszik-e a dicsőítés és a
zeneszeretet? Igen, igen, zenél mindenki, a legkisebbet is, a legkisebbnek az kedvencének az Alleluja, és nagyon telitorokból szokt az engeni, nagyon szép hangjuk van, hála Istennek, meg is lesznék egyébként, hogyha ilyen hamisagú gyerekeink lennének, de nem, tényleg nagyon szépen énekelnek, csupa ajándék ez itt van, szoktunk együtt is dicsőíteni, sőt van olyan szolgálat, amit a családdal látunk el. Idén nyáron kirajzolódóban van, hogy a lelkesítő fesztivál, ami Észak-Magyarországon van ott a terek mellett, hogy oda most így akkor a gyerekeinkkel mennénk, Gellért, én, és tehát a testvérem is én, meg a gyerekeim. Nem erőltetjük, amíg ők ebben szívesen jelen vannak, és önként igen mondanak, addig biztatjuk őket, meg támogatjuk. Nem biztos, hogy mindegyiküknek a muzsika lesz a feladata. Jelenleg viszont annak örülünk, hogy ennek a lelkiségét ezt már maguk érzik és tudják. Szerintem egyébként indul, és nem csak a saját családunkban látom ezt, indul eléggé masszívan és eléggé láthatóan, de olyan alulról szerveződően az az új generáció, amelyiknek a szíve a dicsőítés. Hogyha van egy dicsőítő nemzedék, akkor nem kell félnünk, nem kell féltenünk se magunkat, ezt a szép magyar népet.
Milyen jövőbeli megvalósítandó tervei vannak még?
Azért nem tudom, hogy meddig élek, de szeretnék például kiadni egy könyvet, nagyon sok írásom van a dicsőítésről, hogy ez milyen. Tehát mindig csak tolom magam előtt, mert mindig van egy csomó egyéb feladat. Lehet, hogy már nagypapa leszek. A hajam már kihullott, de hogy már ősz lesz a szakállam is, meg a bajszom is. De talán nem ez a legfontosabb most. Ha nem adjuk ki ezt a könyvet, az se baj. Szívesen írnék dalokat. Sokszor van a szívemben olyan téma, amit amikor imádkozom Jézussal, vagy akkor kapok a szívemben, és akkor ezeket szívesen megfogalmaznám még. Nagyon szeretném látni, hogy a gyerekeim felnőnek, és ragaszkodnak Isten szeretetéhez, és hogyha családot akarnak alapítani, akkor megtalálják a párjukat ebbe a nagyon furcsa világban. Ha pedig oda tudják szentelni az életüket az egyház szolgálatára, akkor úgy teljesen szabadok ők is ebben. Nem eltitkolt kérdés akár, hogy papok legyenek, vagy így a lelki dolgokkal foglalkozzanak. Tehát igazából egy tervem azért van, hogy mindig igen tudjak, és egyre mélyebben mondani Istennek az akaratára, és soha ne manipuláljam magam, hogy én már bele vagyok, miközben még esetleg nem. Úgyhogy ezt az alázatot, ezt nagyon szeretném egyre jobban így továbbvinni. Van egy dalom, így kezdődik, hadd legyek nálad, házam a házad, életem véd, ne törjön rám gonosz ellenség. Ha közel az órám, magadhoz hívjál, ott minden szent velem zeng, áldja neved örökké. Biztosan elgondoltam egyébként, ha egy ilyen kérdésre valami ilyesmit tudok mondani, hogy elgondoltam, de hát ez egy ilyen romantikus ilyen butaság, de valahol egyébként van mélye, hogy egyszer énekelek, és akkor mondjuk egyszer csak itt megáll a szívem, vagy nem tudom, valami történik, csak következő pillanatban ugyanezzel az énekkel, ugyanattól az ütemtől, ugyanattól a hangtól, már a Mennyországban az égi kórussal zenghetjük együtt, és hogy tényleg ott folytatjuk. Mert én egyébként hiszek ebben, hogy az, amit mi itt csinálunk, amit mi próbálunk az égi harmóniákból kihallani, az tényleg onnan föntről származik, és valahol az Istennek is legalább annyira fontosak ezek a mi kis dalaink, dallamaink, ahogy őt dicsérjük, és kell, hogy ez megszólaljon majd a Mennyországban is.
Ad legyek nálad, házam a házad, életem véd, ne törjön rám gonosz ellenség. Óvj, ha közel az
végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban egy olyan dalszerzővel, énekessel hallhattak beszélgetést, akinek az élete is és a munkája is Isten dicsőítéséről szól. Kável Andrást, az Euharist zenekar frontemberét Német Ajna kérdezte. A beszélgetést a Gömör és Nógrád Rádió bocsátotta a rendelkezésünkre. Az elhangzott interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@lutheran.hu. Keressék műsorunkat lélekhangoló néven a Spotify-on is, illetve interjúinkat és további hang- és filmfelvételeinket a YouTube-on Evangélikus Missziói Központ néven. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!